Smith hozzákezdett a nyomozáshoz. Egy középkorú, tubák színű ruhába öltözött férfi ragadta meg a figyelmét, aki éppen most ért a közelébe.
Holnap eső lesz Northumberlandben, szólt.
Az ember kérdő tekintettel merett rá.
He?
Mondta. Smith megismételte előbbi kijelentését.
Há? Kérdezte a másik.
Smith kezdett kijönni a rendületlen nyugalmából, mely olyan megbecsülést szerzett számára az emberek szemében, arra az eshetőségre, hogy a keresett egyén süket lehet, nem gondolt. Ez minden esetre újabb nehézségeket gördített a nyomozás útjába. Tovább akart menni, mikor egy kéz érintette a karját. Smith megfordult. A kéz, amely még mindig a kabátja ujjába kapaszkodott, egy nagyon jól öltözött kissé idegesnek és hevesnek látszó fiatal emberhez tartozott. Smith már előbb várakozása folyamán is észrevette ezt a fiatalembert, aki nem messze állt tőle. Mondja, kérem, szólt a fiatalember folytott suttogó hangon. Jól hallottam, hogy ön azt mondta, holnap eső lesz Northumberlandben? Ha ön 12 mérföldnyi körzeten belül tartózkodott, mialatt azzal a süket ágyúval csevegtem az előbb, akkor bizonyára jól hallotta.
Az jó a vetésnek, mondta a fiatalember.
Jöjjön, menjünk valahova, ahol nyugodtan beszélgethetünk. Ön tehát R. Smith, kérdezte a fiatalember, mikor az előcsarnok egy félre esőbb zugához értek, amely távol esett a tömegtől. Az vagyok. Megkértem, hogy tűzön ki egy rózsaszín krizantémot, akkor megismertem volna. De hiszen kitűztem a rózsaszín krizantémot, és meg voltam győződve róla, hogy ez még a legszórakozottabb ember figyelmét is nehezen kerülheti el.
Ez az ízé?
A fiatalember megvetően nézett a virágdíszre. Azt hittem valami káposzta.
Én arra a kis, hogy is hívjákra gondoltam, amit általában gombjukakban hordanak az emberek. Talán szegfűre? Szegfű, ez az.
Smith levette helyéről a krizantémot, és a széke mögé dobta. Szemrehányó tekintetet vetett a fiatalemberre. Szent Isten, most már csak 5 percem van. Hamar le kell tárgyalni ezt az üzletet, azt a maga hirdetését.
Ja igen, a hirdetésem, szóval érdekelte?
A másik pár pillanatig hallgatott, bár nagyon sietett, és minden elmúlt pillanat közelebb hozta a percet, mikor fel kell ugrania, hogy a Paddington pályaudvarra rohanjon. Nagyon nehezére esett, hogy rátérjen a tulajdonképpeni tárgyra. A dolog így áll, nekem szükségem van 1000 fontra. Őszintén sajnálom, hogy nem ajánlhatom fel az összeget magam. Úristen, csak nem képzelte, hogy magát szándékozom megpumpolni? Ez a gondolat villant keresztül az agyamon. Ó, ördög, vigyel, de hogy nem, csak hogy elég az hozzá, mint már mondtam, feltétlenül szeretnék hozzájutni 1000 fonthoz.
Akár csak én, mondta Smith. 2 lélek, egyetlen gondolat. Ön hogyan szándékozik hozzáfogni?
Ami engem illet, be kell vallanom, hogy fogalmam sincs róla, legnagyobb zavarban vagyok.
Nézze, öregem, szólt Freddy panaszosan, nem beszélhetne valamivel kevesebbet, alig 2 percem van még.
Bocsássuk, meg folytassa.
Átkozottul nehéz elkezdeni a dolgot, hát nézze kérem, mondja, hajlandó lenne ellopni a nagynéném gyémánt nyakékét?
Smith föltette monokliát, és komoly arccal hajult a másik felé.
Nem gondolja, hogy nagynénje ezt esetleg illetlenségnek minősítheti olyan egyén részéről, akit még be sem mutattak neki?
Hogy Freddy mit válaszolt volna ez ildomos kérdésre, nem tudhatjuk meg, mert e pillanatban, miután idegesen pillantott az órájára, talán már 20-szor észrevette, hogy már csak nem 5 perccel múlt 00:30. Nagyot kiáltva ugrott fel. Mennem kell, még lekésem azt az átkozott vonatot, majd írok, kiáltotta, és egy kocsi után futott.
Számlálni fogom a perceket, mondta Smith udvariasan. Hajtson, mint a vezet fene, mondta Freddy a sofőrnek.
Hová? Kérdezte az, nem minden észszerűség híján.
Mi? Ja, a Paddingtonhoz.
Az autó tovagördült, Smith pedig, kellemes tudatában annak, hogy a délelőttöt hasznosan töltött el, egy percig elgondolkozva nézett utána. Most az volt a kérdés, hol villás reggelizzék? Egy ilyen délelőtt után mélt részben Eve Hallidayval, részint ama fiatalemberrel töltött, aki azt akarja, hogy lopja el nagynénje nyakékét, olyan helyet kellett választani, ahol nyugodtan ülhet és elmélkedhetik. A konzervatív klub mellett döntött, melyet mintha csak külön az ő jelenlegi hangulatára való tekintettel alapítottak volna. A konzervatív klubban azzal a nyugodt méltósággal, mely az érdem és tekintélyem várában kárpótlás számba ment a fiatalságért, Smith felment a lépcsőn, bement a szárnyasajtón, melyet két libériás méltóság tárt ki előtte udvariasan, majd belépett az étterembe. Itt, miután kiválasztott egy asztalt a helység közepén, és egyszerű, ízletes ebédet rendelt, Eve Hallidayről kezdett gondolkozni. Smith kiragadta magát ábrándozásából, hogy megbirkózzék az ökörszelettel, mikor egy idegen test hirtelen és súlyosan nekivágódott az asztalnak. Felpillantott, s hirtelen egy magas, sovány, idősebb urat látott maga előtt, akinek tekintete rokonszenves és révedező volt, s aki azonnal mentegetőzni kezdett. Kedves uram, igazán végtelenül sajnálom, remélem nem okoztam kárt. Szó sincs róla, felelt Smith udvariasan. Tudnélik, elhagytam valahol a szemüvegemet, anélkül pedig olyan vak vagyok, mint a denevér, azt se látom, hová lépek. Egy barna hajú, kócos, hosszú hajú fiatalember, aki az idősebb úr mellett állt, jelentőség teljesen köhintett. Az idősebb úr bizonytalanul pislogott a köhögés irányába. Hogy? Kérdezte, mintha egy megjegyzésére válaszolt volna. Igen, nagyon igaz, barátom. Ne álljak meg itt beszélgetni mi, de bocsánatot kellett kérnem. Odébb állt, vígan csoszogva, míg társa továbbra is megőrizte arcán a durcáj zárkózottság kifejezését, Smith érdeklődve nézett utánuk. Meg tudnám mondani? Kérdezte a pincértől, aki éppen befutott a burgonyával. Ki volt ez? A pincér követte Smith tekintetét. Az öreg Lord Emsworth, az az úr, aki Lord Emsworth-el ebédel, Mr. Ralston meg Todd. A Lord Emsworth kíséretében lévő fiatalember duzzogó magatartása pontosan visszatükrözte a meggyötört lelkében hullámzó indulatokat. Ralston meg Todd, Saskatoon tehetséges ifjú dalnoka egyáltalán nem élvezte ebédjét. A fontosság kellemes érzését, amit az a tény váltott ki belőle, hogy életében először egy valódi eleven lorddal ül, bizalmas kettesben egy asztalnál 10 perc múlva már folyton fokozódó ingerültséggel vegyes kétségbeesés váltotta fel. Mire a halat hozták, meg Todd már ott tartott, ez nem túlzás, hogy őszinte megkönnyebbülésére szolgált volna megragadni a vajas csészét, és mindenestül hozzávágni ő lordsága kopasz fejéhez. Ralston meg Todd temperamentumos fiatalember volt, szerette, ha ő a társaság központja, ha ő viheti a szót, szerette nézeteit hangoztatni, és szerette, ha érdeklődve, tisztelettel és áhítattal csüggenek a szaván. De a mostani ebéd folyamán, mely éppen befejeződött, oly méltányos kívánságai közül egyetlen egy sem teljesült. Lord Emsworth kezdettől fogva magához ragadta a társalgás fonalát, és szelíd, de makacs kitartással védte minden támadás ellen. Meg Todd egyelőre csak hátradől a széken, és fel van háborodva. Bágyat reménykedéssel gondol arra, hogy egy szivartán valamelyest megnyugtatná, és várja, hogy rendeljenek neki egyet. Lord Emsworth nem látta vendége sötét tekintetét, tulajdonképpen egyáltalán nem is látta Mr. McToddot. Szemüvegének elvesztése a szokásos hatással volt Lord Emsworth-re, az egész világ valami ködös izé volt, melyben határozatlan formájú homályos árnyékok úszkáltak, mint iszapos vízben a halak. Lord Emsworth nem szívesen jött Londonba, fölszedni ezt a poétát vagy kicsodát, de kénytelen volt beismerni, hogy a dolog jobban sikerült, mint várta. Nagyon kellemesen érintette meg Toddnak a virágok iránti hallgatag, de nyilvánvaló érdeklődése, Már örült neki, hogy vendégül láthatja Blendingsben. Ez alatt teljesen megfeledkezett arról, hogy megrendelje a szivart.
Virágokról jut eszembe, mondta meg Todd. Azt hallottam, hogy a dohányfüst jót tesz a rózsáknak.
Ha egy darabig valami hűvös, zöld fasorban sétálgat, és azután érkezik a virággal beültetett részhez, mondta Lord Emsworth, ez bizonyára valamely tudatunkba nem kerülő optikai törvény hatása, aminek az az egyszerű magyarázata, hogy a szem...
Némelyek azt mondják, hogy a dohányzás árt a szemnek, de én nem hiszem, mondta meg Todd. Betelvén a zöld színnel fogékonyabbá válik a többi szín, különösen a piros iránt.
Valószínűleg az az oka, hogy a régi kertek tervezői olyan figyelmet szenteltek a taxusfáknak.
Mr. McTott feladta a küzdelmet, és lázadó szívében sötét elkeseredéssel visszasüllyedt a dohány nélküli pakolba.
Lord Emsworth bizonytalanul hunyorogva nézett az előtte álló pincérre. Kábultan pislogott az elébe tartott szemüvegtokra. Most kezdte érteni. Ó, köszönöm, nagyon szépen köszönöm, a szemüvegem pompás, köszönöm, köszönöm.
Kivette a szemüveget a tokjából, és feltette az orrára.
Abban a percben a világ valóságá vált, és élesen, határozottan rajzolódott a szem elé. Mintha ködből lépett volna ki.
Nagyszerű, mondta Lord Emsworth elégedetten.
Ekkor hirtelen és átszellemült arccal egyenesedett fel.
A konzervatív klub alsó dohányzó terme az utcára nézett, és Lord Emsworth széke éppen a széles ablak előtt állt.
Amint az ablak felé emelte szemüveggel felvértezett tekintetét, észrevette most először, hogy az utca másik oldalán levő boltok sorában egy csinos, új virágkereskedés van.
A felületes szemlélődő nem tartotta volna Lord Emsworth-öt fürge mozgásúnak, de tény, hogy most egy-kettőre kint volt a dohányzóteremből, lerepült a lépcsőn, mielőtt még megtudnak ideje lett volna a csodálkozástól leesett állát a helyre visszaigazítani.
Egy perc múlva, amikor Megtod véletlenül kipillantott az ablakon, látta a lordot, amint átrohant a kocsiúton és eltűnt a virágkereskedésben. Éppen ebben a kritikus percben jött le a lépcsőn Smith, aki befejezvén ebédjét bejött, hogy szép csendben megigyék egy csésze feketét. A terem meglehetősen népes volt, és Lord Emsworth üresen hagyott széke hívogatóan intett Smith odament.
Szabad ez a szék, kérem? Kérdezte udvariasan. Annyira udvariasan, hogy Mr. McTodd válasza duplágyásnak hangzott. Szabad, vakkantotta McTodd.
Smith kérdő tekintettel nézett rá. Lehet, hogy tévedek, mondta, de az önmagatartásában bizonyos elfogyasztás.